Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő műsorát hallják, amelyben nevelési kérdésekről beszélgetünk dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával. A múlt alkalommal, két héttel ezelőtt, évkezdés kapcsán a tanulásról beszélgettünk, hogy milyen érzelmi háttér kell ahhoz, hogy a hallott anyag bevésődjön és ne tűnjön el, ne foszoljon szerte, mert nagyon hajlamosak vagyunk ebbe az információ áradatba keresztül engedni mindent az agyunkon, és nem marad meg. És abban maradtunk a múlt alkalommal, hogy minden olyan dolog, amelyhez érzelem fűződik, tehát megérint egy költő, megérint egy verssor, megérint egy történelmi személyiség, akkor annak kapcsán felidéződnek és bevésődnek lassan azok az információk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulás ne rövid távú, hanem hosszú távú legyen. Hosszan beszélt a múltkor a tanárnő arról, hogy nem rövid távban kell a tanulásban gondolkodni, hanem hosszú távon mi a cél, és a cél nyilvánvalóan az, hogy ne ismerethalmaz legyen a fejünkbe, hanem egy koherens, összefüggő tudásanyag, amit bármikor és bárhol elő lehet szedni. Na, ezt a kérdéskört folytatjuk most tovább, és át is adom a szót akkor dr. Pécsi Ritának. Parancsolj!
Igen, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és azt érezzük is, hogy olyan sok mindentől függ az, hogy valamit tényleg igazán megtanulunk-e, és nagyon szorosan össze is függ azzal, hogy megszerettük-e azt a közeget, például azt a tanárt, azt a közvetítő környezetet, amiben ez zajlott, azokat a társakat, akikkel együtt tanultunk, a közösség egyébként nagyon nagy mértékben felsokszorozza a tanulást, erről talán nem is beszéltünk még, és eznek nagyon nagy jelentősége van például, hogy minden olyan tartalmat, amit érzelmileg is átélünk közösségben, az felsokszorozódik. Tehát az, hogy a másik is egyszerre mozdult benne, és a másik is örült neki, vagy a másik is meglepődött, vagy ott többen voltunk, akik ott lelkesedtünk, ez azt a tartalmat fel is sokszorozza. Tehát nagyon nem mindegy, hogy valamit közösségben tanulunk-e meg, vagy egyedül. Tehát még ez is hozzá tud járulni a sikerességéhez. Az élmények, amit múltkor emlegettünk, azok érzelmi élmények is, de segítenek minden érzékszervnek a bekapcsolása. Tehát, hogyha egy kicsit megfogjuk, összehajtogatjuk, fölírtuk, meggyűrögettük kicsiknek, meg pláne. Ha azt akarjuk, hogy megmaradjon hosszú távon, tehát egy bármilyen kis ismeret morzsa, vagy egy nagyobb rész, akkor a másnap már át kell ismételnünk. Tehát azt látjuk, hogy körülbelül 5 percet másnap kell szánni rá, és utána megint egy hét múlva egy 3 perc is elég. Tehát ezt, hogyha például egy olyan ismeretanyagról van szó, amiből mondjuk egy héten csak egy óra van, és ott fontos dolgok hangzanak el, akkor valahogy szerét kell ejteni, hogy másnap legalább fellapozza, legalább lássa, miről volt szó, és utána megint az egy hét múlva egy kicsit egy 3 percig visszatérni. De nagyon fontos az, hogy megint az érdekes része felől visszatérni. Tehát az, hogy most ismételjük át, mi volt a múlt órán, hát ez nem fog menni. Tehát ebben elalszunk. És utána körülbelül azt látjuk, hogy egy hónap múlva megint egy 3 perc kellene ennek az anyagnak, és aztán körülbelül egy fél év múlva ismét egy ilyen nagyon kis rövid idő, hogy ja, igen, ez volt. A zenét tanulók azok nagyon jól tudják, hogy ez így valahogy így van, és valahogy be is ivódik az emberbe. Ugye én zongorázni tanultam, és úgy emlékszem, hogy milyen szép ritmus. Egyszer még eljátszottuk azt a darabot egy kicsit később, meg akkor egyszer másképp előjött, stb. Tehát egyszerűen egy fél év alatt, ez csak egy 20 perc összesen. Azt látjuk, hogy egy fél év alatt ez a 20 perc ilyen újra-újra kicsit felmelegítés 400-500%-kal megemeli a memória a hatékonyságát. Tehát nagyon érdemes vele foglalkozni. Tehát azt látjuk, hogy ez a felidézés igen jó, és a kérdések mentén a felidézés így könnyebb is válik. Talán emlegettük múltkor is, hogy arra érdemes nagyon odafigyelni a tanároknak, és utána már a tudatos tanulóknak is, hogy az a sokféle intelligenciából mindenkinek Kettő olyan van, amelyik nagyon erős. Tehát ez adottság. Ez olyan, mint a kék szemem, vagy a barna szemem, vagy a termetem, vagy a valamim, hogy a sokféle intelligenciából, egyébként gondoljunk rá, most mindjárt egy kicsit felidézzük, hogy mik ezek az intelligenciák, ma már 10-12-13 féle intelligenciáról beszélünk, tehát messze nem az IQ a nyertes ebben, de Gardnernek volt az első ilyen felfedezése, hogy legalább 7 féle van, tehát ezt szokták a 7 klasszikusnak nevezni. Ugye van a logikai intelligencia, a verbális, a nyelvi intelligencia, a muzikális intelligencia, a mozgásos intelligencia, intrapersonális, tehát befelé forduló, és interpersonális, az a jó kapcsolódó képesség, a vizuális intelligencia. Ezt így tudjuk, hogy ez van, de nem számolunk vele, hogy például ez mindegyik mindenkibe benne van, csak különböző erősségben. Most az adottságaink, ugyanúgy, ahogy a testi adottságainkban van, akinek nem tudom én, a gyorsaság az, ami az övé, van, akinek az alaposság, van, akinek az izomerő, mit tudom én, tehát mindenkinek van valami olyan. Így vagyunk az intelligenciákkal is, és hogy ez, erre viszont nagyon jó tesztek vannak már, meg is ismerhetjük, már játékban is meg lehet ismerni, ahogy amit szeretünk játszani, ahogy megközelítjük a világot, erről majd mindjárt kicsit többet is beszélünk, de ezek közül, tehát, hogyha úgy rájövünk arra, hogy mi az én két erősségem, akkor az lenne a legfontosabb, hogy sokat kapjak abból, annak a táplálásából. Azért érdekes ez, mert mint ahogy mondtam, minden intelligencia mindenkibe benne van. Tehát mondjuk nekem a matematikai intelligenciám az biztos a sor végén van, úgy gondolom, de nekem is kell használni. Én is megyek boltba, nekem is kell bevallást készíteni, nekem is össze kell adni azt, amit össze kell adni, tehát mindenkinek van. Ugyanígy a nyelvi intelligencia is, tehát beszélni mindenkinek kell valahogy, de van, aki csodálatosan tudja mindig kifejezni magát, 4 évesen is már. És tehát azt látjuk, hogy minden benne van, és ez úgy képzeljük el, hogy mint egy ilyen dominó, így sorba vannak kötve ezek az intelligenciák, elől áll a két erős, és hogyha az sok táplálékot kap, akkor az, hogy úgy mondjam, megdől, és beindítja az összeset. Tehát, hogyha nekem azt mondom, hogy a zenei intelligenciám, meg az interpersonális, ez a kapcsolódós elég erős, már pedig én úgy érzem, hogy igen, én nagyon hálás vagyok a gyerekkoromnak, a szüleimnek, hogy ebből én sokat kaptam. Rengeteget zenéltem, nagyon sokat barátkoztunk, nagyon sok kapcsolatban éltünk, ezek erősek voltak, és elment a matek is. Tehát volt, hogy huzamosan 5-ös voltam. Nem tudok, nem értem annyira, de mindig megtaláltam azt a módot, meg volt erőfeszítés benne, tehát szívesen megcsináltam, mert innen nyertem az erőt. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy innen nyeri az erőt. Nem matek korrepetálásra jártam, hanem ezeket erősítettem.
Ezek erős volt.
És ezek beindították a többit. Na most egy pár dolgot érdemes ezekről az intelligenciákról, azt jelenti maga, ugye intelligencia mit jelent? Azt jelenti, hogy megismerés, tehát a világ megismerésének a módja. Tehát, hogyha valaki mondjuk mozgásos intelligenciával rendelkezik, őnek elég nehéz dolga van az iskolában mondjuk, mert ez azt jelenti, hogy a memóriája a fizikai érzékelésen, vagy a térérzékelésen, vagy egyáltalán a mozgásokon keresztül pecsételődik le. Tehát ez az a gyerek, vagy felnőtt is már, vagy például az ókorban, akik sétálva tanítottak, ugye? Vagy akik, vagy a gyerekeknél a nagyon nagy gesztusokat használ például. Vagy például izeg mozog, ez nem mind hiperaktív, meg nem tudom mi, sokszor rámondjuk rá, meg lóbálja a lábát, hogyha nincs mit mozogni, akkor rákcsálja a ceruzáját, és érted, matad, gyűr, mindent csinál. Az okos tanár ezeket folyamatosan kihívja, töröd le a táblát, vidd ide a nem tudom micsodát, rajzold le, nem tudom, csinálj valamit.
20 perc múlva fölállítja, mozgatnak
igen,
egy kicsit.
Igen, igen, ezek mert a memóriája így működik, tehát ezt értsük meg, hogy például van, aki, ugye a zenei muzikális emlegettük az előbb, tehát a memóriát ritmusokon, dallamokon keresztül építi, ez nem az ének, ez nem az, hogy ő most hangszeres zenész lesz, hanem például a jó ritmusos beszéden, tehát hallásból jól tud, tehát őnek ki kell fejezni, vagy őnekik valók ezek a minden vízbe mártott test, kisanyja, meg minden, vagy nem tudom, én emlékszem rá, hogy hogy nem tudom én, az igekötőket, hogy beki lefel megelát rá, ide-oda, szét, össze-vissza. Tehát egyszerűen be kell ritmusozni ahhoz, hogy ez jól megmaradjon. Ez például egy muzikális, vagy zenei intelligencia. Tehát nem az énekórába zárt fejlesztés, ami segít, hanem hogy kapjanak. Ez, ugye ott van egy csomó gyerek, vagy csak akár otthon, ott van négyféle gyerekünk, vagy háromféle, vagy kettőféle, de az, hogy az kapjon kétféle táplálékot. Most nem mondom, hogy örökké feljen kell állni egy tanárnak, de azért kicsit gondolkodni azon, hogy képzeld el, hogy ez a kinesztetikus, ez mikor kap táplálékot? Hát szinte csak illegálisan. És akkor rögtön rászólunk. De ugyanúgy az interpersonális is, mert ugye inkább írunk, inkább teszteket töltünk ki, gyorsabban megy. Ugye a kapcsolódónak az volna jó, hogyha elmagyarázhatná egy másiknak, ha megszólalhatna, ha szóba felelhetne, ha nem, ez is a verbális intelligenciásnak is, stb. Ez lenne jó. Hát emlékszem, mert én mindig négyes magatartású voltam, folyton sugtam, mert mindig beszél. Hát igen. De egyszerűen hiányzik, mert akkor megy a memória. Ez csodálatos, hogy... És ugyanígy akkor azt mondjuk, hogy jó, a logikusnak annak könnyű, mert szinte minden arra épül, és gyakorlatilag ő kap táplálékot. De érdekes például a vizuális. Arra nem is gondolunk sokszor, hogy a vizuális, ugye az a belső látásra épül a megértése, a memóriája, a belső látása, tehát a vakoknak nagyon jó a vizuális intelligenciájuk, mert a belső látása nagyon eleven, és nagyon el tudja, most ebből el tudja képzelni, tehát a képzelő ereje. De most ebből most ugye tanárként, ha belegondolok, a vizuálisok, azok kibámulnak az ablakon, mert belül mozog a minden, és valamire ráfixál, de belül nagyon nagy mozgás van, de kívül úgy néz ki, mintha ez itt csak ábrándozna. És ez az az ember, akire ha rászól a tanár, hogy fiam, itt vagy az órán, miről van szó? És erre a gyerek megismétli az egész órának a minden menetét, mert minden benne van. És én meg azt hittem, hogy rég nincs itt az órán se. Ez a vizuális például. De van az intrapersonális, ugye az ők a befelén, ők a lassú gondolkodók. Ők a lassú gondolkodók, akik úgy megállnak egy kifejezésben magukban, és akkor azt, hogy ezt én hol láttam.
Ízlelgetik.
Igen, igen, szegény. Igen, már a pörgősöknek áll a világ. És ő itt egyben, hát ez Karácsony Sándor ugye nagyon mondja, hogy ezek az eke típusúak, akik mélyen szántanak. És hogy ezekből jó megfigyelő, nem csak filozófus, hanem gondolkodó, mérlegelő, nagyon, nagyon, nagyon jó emberek lesznek, csak sajnos nagyon sokszor elveszítik a tanulás iránti vágyukat és kedvüket, a motivációt, mert hogy fiam, nem tudom én, megalszik a tej a szájadba, amíg a másik már rég megcsinálta. Tehát ezek az intrapersonális intelligenciájuk. És a nyelvinél pedig azért feleleveníthetjük azt is, hogy a nyelvi intelligencia, ugye mindenképpen benne van, és hát emberek vagyunk, és a beszéden keresztül, ugye azért a kommunikáció, stb., hogy ez körülbelül olyan 9 éves kor körül egy kicsit beszűkül. Tehát itt az alsó osztályoknak nagyon nagy szerepe lenne a rengeteg beszélgetésbe, a fogalmazás, a mese, a mondókák, az érdekes nyelvi kifejezések, amik alakítják a gondolkodást, mert persze a nyelvi intelligenciásnak utána ez nyitva marad. De legtöbbünknek, hogyha nem ez van elől, akkor ez azért ebben az időszakban, ezt ilyen érzékeny periódusnak is hívjuk. Nem mondom azt, hogy vége, de azért beszűkül. És itt nagyon jó lenne, mert ugye ezzel nagyon sok minden összefüggésben lesz, hogy ki tudja elfejezni, vagy például el tudja-e mondani, vagy fel tudja-e idézni szóban is azokat, azt a tudást, vagy át tudja-e adni, meg tudja-e fogalmazni például egy kis előadásba, vagy később egy munkatársi kapcsolatban, amire gondol.
És projektmunkában most állandóan projektmunkát csinálnak. Igen. Önálló munkát.
Igen, igen. És hogyha ezek nincsenek meg, ezek az alapkészségek, akkor szóval nem az a baj, hogy nem tudja, nem is az a baj, hogy nem érti, hanem egyszerűen nem tudja felhasználni, mert ez az intelligencia típusa, hát nem kapott elég táplálékot. Tehát itt azért azt megint visszacsatolunk oda, hogy az egész tanulási folyamat az egy igen összetett dolog, és ha nincs meg az a talaj. Tehát azt hiszem, hogy ugye jó talajba hullani. Tehát itt van a Szentírásnak a gyönyörű tanácsa a tanuláshoz is. Mert ha csak azt nyomjuk a tananyagot, és csak azt biflázzuk vissza, és azt gondoljuk, hogy ettől lesz valami, ez a köves talaj, vagy a tövises talaj. Tehát a jó talaj, a tanulás jó talaja, ugye az a jó érzelmi talaj, amiről múltkor beszéltünk, a jó felidézős, a jó közösségi talaj, az intelligenciák használata, tehát ugye itt benne kell lenni a képzőművészetnek, a formáknak, az éneknek, a dallam, tehát a mozgásnak, nagyon-nagyon sok mindennek. És akkor ehhez kapcsolódva még, van egy nagyon, nagyon különös, hát talán ez egy ilyen árnyaltabb felosztása annak, az intelligencia típusoknak, tehát hogy nagyon sokféleképpen tudjuk megközelíteni magunkban azt az eredetiséget, ahogy a világot megismerjük, mindenki, egyedileg. És hogy ez is egy adottságot, úgy nevezik ezt manapság inkább tanulási stílusnak. Tehát, hogy én milyen nyelven értem meg a legjobban a világot. Tehát úgy, mint a szeretett nyelvek, talán ebben a rétegben a szeretett nyelven már egy kicsit így ismertebb, hogy a szeretést én milyen formában tudom tényleg megérteni és felfogni, és ezt mindenkinek más, ugye van, akinek nem megyek bele.
Nagyon más. Mindenkinek nagyon más.
És akkor én azt hiszem, hogy ha úgy szeretek, ahogy én szeretem, hogy engem szeretnek, akkor az le fog esni, és nem. És akkor azt mondom, hogy például, hogyha nekem az ajándékozás lenne a szeretet nyelvem, ami nem az, de mondjuk, ha az lenne, akkor folyton valakit elhalmozok ajándékokkal, és ez nem fog, még zavarba is lesz, hogy mitkoz ez örökké valamit. Na most, ugyanígy van a világ megismerésének az egyediségével, tehát a teremtés gyönyörű, mert mindannyian különböző módon tudjuk megérteni az ismereteket és meg a környező világunkat. Ennek talán a legegyszerűbb és a legáltalánosabb felosztása az szokott lenni, ugye, hogy én ilyen vizuális típus vagyok, hogy inkább a képekből, vagy auditív, jó, erről most egy kicsit beszéltünk, ez az intelligenciákhoz tartozik. De van olyan, hogy analitikus vagy globális. És ez egy nagyon erős szétválasztás, nyilván mindannyiunkban mindenféle van, de az analitikus az, aki lépésről lépésre elemezve, kicsi részletekben szeret valamit megismerni. Tehát ő neki nagyon-nagyon fontosak a részletek, de ugyanezeknek megvan azért mindig a másik oldala is, hogy kevésbé tud egybe látni, tehát elemeire bont, részekre koncentrál, de nem törődik az egésszel. A másik oldala ennek a megismerési stílusnak a globális stílus, amelyik viszont az egészet szereti látni, de annak annyira nem számítanak a részletek, hogy el is siklik fölötte, és talán észre se veszi. Most ez egy kicsi hétköznapi helyzetben, például nem tudom én, egy verstanulásban. Az analitikus, az tak-tak be fogja vésni, és azt fogja sorról, tudni, sorról. Hogy sor, így van, hogy és, vagy s, vagy nem tudom mi van. A globális az úgy nagyjából, hogy az egy ése, vagy söe, vagy mi volt ott pontosan, az nem annyira érdekes, de az... Na. Most mindegyiknek megvan nyilván az előnye és a hátránya. És nagyon kell arra törekednünk, hogy egy viszonylag hajlékony tanulási stílust alakítsunk ki, tudjuk magunkról, hogy nekünk melyik az, amelyik segít, tehát azon a nyelven beszélünk, de azért át kell hallani a másikba is. Nézzük meg egy kicsit most, nagyon röviden tudjuk a kettőt egy kicsit így felidézni, de azt hiszem, hogy ahhoz elég, hogy egy iránytűt kapjunk, hogy aha, tényleg. Az analitikusnak, tehát ennek a részletezőnek például azt mondja, hogy annyira következetes, és tulajdonképpen mindig azt nézi tárgyilagosan, hogy ez van, de például egy vitában is. Ő azt mondja, hogy ez a szó hangzott el. Na most ebben így azt mondjuk, hogy az igazság iránti érzéke nagyon nagy, a globálisnak meg inkább a méltányosság. Tehát, hogy igaz, hogy ez hangzott el, de hát ki mondta? Hogy mondta? Tehát, hogy látja az egész kontextust, és szereti látni az egész kontextust. Na most ebből érezhető már, hogy mennyi minden következik. Tehát akár csak egy tananyagban az analitikus az fel fogja neked mondani mindent, de nem fogja súlyozni. Nem fogja látni az összefüggéseket, tehát neki ott segíteni kell ahhoz, hogy az összefüggéseket meglássa. A globálisnak viszont ez az átfogó látásmód, ez erőssége tényleg, a mögöttes tartalmakat hamar észreveszi, az összefüggéseket hamar észreveszi, de például átfogalmazza a dolgot. Tehát ő neki fontos az. Most ugye érdekes, mert van többféle tanári stílus is, vagy szülői, vagy mindenféle. Általában azt gondoljuk, hogy a gyereknek úgy kell tanulni, meg úgy is lehet csak, ahogy én. Tehát, hogyha egy analitikus tanár van, akkor az szó szerint fogja kérni például a definíciókat, aminek sokszor nagyon is van értelme.
Van értelme.
De, hogyha van neki egy globális diákja, akkor ott meg kell engedni először, hogy átfogalmazza. És azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy, és valami teljes saját szavakkal lehet, hogy kicsit dilettáns is az egész dolog, de meg kell engedni, hogy átfogalmazza, és végre így megértse, és utána mondja föl akár szó szerint. Tehát például a globálisoknak szeretnek több témát egyszerre, tehát kicsit belekóstolni, kicsit ide, kicsit oda. Egy globális rendszerben gondolkozó embernek mondjuk az éjjeli szekrénye mellett biztos 5-6-8-10 könyv van. Egy analitikusnak egy van, amit azt, és akkor, és hogyha például ez egy házas pár, sokszor belegondoltam, akkor ez úgy általában ránézünk egymásnak az éjjeli szekrényére, akkor a másikat egy kicsit furának tartjuk, hogy lehet, érted, hogy lehet leragadni egy valamin, és már egy hónapja ott van, a másik meg, hogy lehet mindig mindenbe belekapkodni. Tehát azért ez egy, vagy például a globális nagyon szeret másokat bevonni, tehát nagyon szeret együtt dolgozni, és való is neki, mert így nem tér el a témától. Az analitikus az egyszerre egy témával egyedül, tehát hogy ott ne szóljanak nagyon bele, hogy ő mit csinál, és a többi. Az analitikus nagyon következetes. Hát a globális emiatt, hogy úgy ugrándozik esetleg egyik témától a másiktól, nagyon sokszor csak inkább, hogy mi a végeredmény. Ugyanígy például a rendszere sem olyan nagyon jó a globálisnak, és figyelmen kívül hagy dolgokat. Na most az analitikusban például azt, egy analitikus ember azt érdekli a feladatokban, hogy szó szerint hogyan csinálja meg. Lehet kockás papírra írni? Pirossal lehet írni? Elővehetem? Nem vehetem elő? Csak ezt írjam rá? A teljes nevemet írjam rá? Vagy az osztályomat is? Most a globális egyáltalán nem érdeklődik ilyenek felől.
És rá se írja.
Rá se írja, és vegyünk elő egy fecni, tök mindegy. Mi a feladat? Mi a feladat? És készen, ez például, ugye, ott ennek az asztalán például általában szereti, ha sok minden elől van, és rá is talál a dolgokra, de az analitikus meg nem szereti. Vagy például
szokták mondani, hogy a zseni a káoszon is átlát.
Igen. Van is egy ilyen, hogy erre csak, hogy hogy a kaotikus íróasztal kaotikus személyiségre val, ez egy másik oldala, de akkor az üres íróasztal milyen személyiségre van? Ugye, persze. Szóval mindegyiknek megvan a kicsit humoros, a kicsit nehéz, a kicsit bonyolultabb oldala. Például az analitikusok azok szépen, az nagy erény például egy közösségben, ezt is azért kihangsúlyoznám, nagyon nagy szerepe van már a kis csoportban, tehát a vegyes osztályok nagyon jók, mert hogy mindenből van. A kis csoportban ugye az analitikus, ha ott van, akkor az végig fogja csinálni, végig fogja vezetni a feladatot, és nem is nyugszik addig, amíg le nincs zárva. A globálisnak ez nem érdekes, hanem csak lássa a nagy vonalakat, úgyis majd lesz valahogy, nem tudom én, kész, és menjünk arra, és esetleg át is váltanak közben egy másik feladatra, és akkor ott marad befejezetlenül. Tehát ez egy együttműködésben működik esetleg a legjobban, vagy hogyha magunkban is azért tudjuk azt, hogy mi az, ami el szokott maradni, meg mi az, ami nehezen megy nekem, mi az, ami könnyen megy. Például egy ilyen szociálisabb területen a globálisoknak nagyon fontosak a mások érzései. Tehát, hogy konfliktus helyzetben lehet, hogy néha azt mondják, hogy konfliktus kerülő, pedig nem, de úgy számol vele, hogy jaj, ez bántaná, jaj, ez őt. Az analitikus, ez nem annyira zavarja. Vagy például kisgyerekeknél, nagygyerekeknél is érdemes azt is gondolni, Az analitikusnál nagyon, nagyon fontos az, hogy jó előre tudja, hogy mit várhat. Jó, ez minden kisgyereknél érdekes, de később is. Tehát, hogy mire számíthat. Hogy akkor most ez beleszámít, nem számít bele, eddig tart, nem eddig tart, ezt csináljuk, mit tudom én nekem, mi a feladat.
Ki jön értem az óviba.
Minden. Tehát itt nagyon-nagyon fontos. A globálisnak nem ennyire fontos. Tehát érdekes, hogy őt ez tehát sokkal rugalmasabb, de ezért mondhatjuk azt is, hogy az árral úszik. Tehát azt hiszem, hogy nagyon érdemes megismerni ezt a tanulási stílusunkat. Az is lehet, hogy szálljunk még rá egy alkalmat, mert van még ennél még egy kicsit árnyaltabb felosztás is, amit érdemes egy kicsit átgondolni, hogy akár először a saját ilyen megismerési stílusunkat úgy valahogy elhelyezzük, és gondoljunk arra, hogy nem mindenki ilyen, és azt a gyereket a legnehezebb tanítani, és ahhoz a gyerekhez nehezebb alkalmazkodni családban is, aki nem olyan, mint én. Mert annak a működése fura számomra. Tehát, hogy az akkor most miért nem rakja ugyanoda vissza azt a kulcsot, hát hiszen tudja, úgy találja meg. Tehát, érted? Nagyon-nagyon sokféle, talán lehet, hogy emlegettem is már, mert nagyon sokszor eszembe jut volt egy ilyen tanulás módszertani kurzus egy iskolában, és pont ezt az analitikus globális tanulták, és hogy ez így, meg úgy, és hogy a gyerekek is úgy pislogtak, hogy tényleg én ilyen vagyok, a Pisti meg olyan, meg nem tudom, szóval ráismertek magukra, és amikor vége volt, szaladt ki a kislány, találkozik az anyukájával, képzeld anya, ez nagyon jó óra volt, megtudtam, hogy nem vagyok hülye, csak globális.
Igen.
Gondolom, hogy tényleg...
Muszáj a gyerekeknek erről beszélni, igen. Hogy felismerjék saját magukban.
Igen, és tudjanak ezzel élni.
És tudja azt, hogy egyiknek, másiknak mi az előnye, hátránya, igen. Hogyan lehet ezt valamelyest korrigálni.
Így van. Tehát hajlékonyabbá tenni az enyémet, vagy hogy ismerjem a nehézségeimet, és ismerjem az erősségeimet. És hogyha arról van szó, hogy most valamiben nagyon bele kell állni, akkor az erősségekre kell támaszkodni. De ha arról van szó, hogy nem tudom, én valami nekem kell egyedül megoldani, akkor elő kell szednem azokat az oldalaimat is, amelyek nehezebben mennek, és bizony abban is kell egy kicsit fejlődni, hogy az jól sikerüljön.
Hát itt van az önnevelő tanár, és az önnevelő diák, és ha ez jól találkozik, akkor tud működni a rendszer. Megismertünk most ebben a beszélgetésben két nagyon fontos alapelemet, illetve olyan a nevelésnek olyan két területét, amiben mindannyian tudunk előrelépni. Szülő, nevelő, gyerek, tanár, hitoktató, mindenki sportedző, mindenki, aki gyerekekkel foglalkozik, mert ha megismeri, hogy a gyereknek mik az erősségei, mik a gyengeségei, akkor egészen bizonyos, hogy a tanulás hatékonyabb. Dr. Pécsi Rita volt a mai vendégem is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!